A labdajátékok és sportok közül az egyik kiemelkedően kedvelt sportág a röplabda, amely világszerte nagy népszerűségnek örvend. A témában Bodonyi Ákos, a Szolnoki Sportcentrum és Sportiskola röplabda szakosztály vezetője igyekszik minél több ismeretet megosztani velünk, többek között mesél eredményekről, fiú-lány röplabda különbségekről, kifejti, miért is látványsport a röplabda, mennyire zajlik fejben egy mérkőzés, vajon a terem vagy a strand röplabda a nehezebb, miről és hogyan ismerhető fel a tehetség ebben a sportágban, és mi a sikertitka? A szakember egyebek mellett ezekre a kérdésekre is igyekszik válaszolni, emellett a szolnoki röplabda történelméről is mesél egy kicsit. Tartsanak velünk! A mikrofonnál Daróczi Dorottyát hallhatják. Szeretettel köszöntelek és üdvözöllek a stúdióban!
Én is üdvözöllek, köszönöm szépen a meghívást, illetve hogy itt lehetek, illetve köszöntöm természetesen a kedves hallgatókat is.
A röplabda egy látványos és világszerte népszerű sportág. Hogyan indult ez el Szolnokon? Mi itt a történetünk?
Sok évtizedes múltra tekint vissza, és hát a legprecizebben talán Péter Ferenc volt kollégám tudna erről beszélni, de én azt gondolom, hogy ilyen mélységben nem is feltétlenül szükségszerű belefolyni. Ott a 50-es években alakultak az első férfi csapatok, illetve az első férfi felnőtt csapat, amely aztán több évtizeden keresztül fönt maradt és működött, leginkább a felnőtt férfi első osztályban. Ott a 80-as években természetesen, ahogy bővült a férfi röplabdázás, már kettő csapatot is elbírt a város. Az egyik az élvonalban, míg a másik másodosztályban pallérozódott, és hát ott bizonyították a rátermettségüket. És természetesen az idő előre haladtával a hölgyek is becsatlakoztak, és a Vasicsek János fémjelezte csapatok a 90-es évek, 80-as, 90-es években nagyon szép sikereket értek el Szolnokon. Aztán nyilván a rendszerváltás hozott egy változást, mind a két nem tekintetében. A férfiak Szolnoki Röplabda Klub, illetve több neve is volt, de hát nyilván ő volt a legutolsó, aki fuzionáltak és tovább vitte a felnőtt férfi röplabdát, és működtette egészen az előző év szezon végéig az első osztályban. Nagyon szép sikerekkel, többek között Magyar Kupát nyertek 2017-ben.
És innen jött a te történeted? Te mikor vetted át ezt az egész szakosztályt?
Nem egészen, ugye én nem a röplabda klubban dolgoztam, játszottam. A 2008-ban kerültem ide Szolnokra, mint friss testnevelő és röplabdázó, és ugye játszottam közel egy évtizedet itt a városban. Én a Szolnoki Sportcentrum röplabda szakosztályának vagyok a vezetője immárom 6.-7. éve, és én mint nevelőedző kerültem ide párhuzamosan, úgyhogy játékos is voltam, testnevelő is, tehát elég multifunkcionális szerepet töltök itt be a röplabdás életben. A felnőtt csapatban ugye kivettem a részemet, de utána jogilag nem dolgoztam náluk.
Amiről még nem beszéltünk, az, hogy mi is a röplabda. Röp, mint röpül a labda?
Így van. A játék lényege igazából egy területvédekezés, amit hálón keresztül kell játszani. Ugye a felnőtt korosztályban, illetve már az utánpótlás U15-től kezdve 6-6 elleni játék van, és a labdát úgy kell a levegőben tartani, hogy nem lehet megfogni. Pattanásszerű érintéseknek kell lenni, erre megvannak ugye az, hogy milyen érintésformákat használnak leginkább a játék során, és a cél az, hogy az ellenfél területére juttassuk a labdát, vagy az ellenfélen keresztül éppen elpattintsuk azt a labdát egy teljesen más irányba, az, hogy ő ne tudja megmenteni.
Hogyan tudnád leírni, mi az, ami miatt nagyon sokan szeretik ezt a játékot, akár hobbiszerűen is? Ugye látjuk, hogy van a strandröplabda, mi is, hogyha lemegyünk akár az utcára vagy a parkolóba, akkor szeretünk egy kicsit röplabdázni, természetesen úgy, hogy vigyázunk az autók épségére, de hogy ez annyira egy ilyen közkedvelt játék most már, hogy szerinted mi az, ami miatt elrabolja az emberek szívét?
Abszolút alá tudom támasztani azt, amit mondtál, és nem csak a saját érzéseiden keresztül, a világ legtöbb tagországával rendelkező sportág. A érdekesség több, mint a labdarúgásnak a tagországok száma. Ez ugye a népszerűségét mutatja a világon. Magyarország egy picit alul alulértékeli ezt a sportágat. Ahogy mondtam, a rendszerváltást követően pici visszaesés történt. A világ többi táján leginkább nyugaton, de mehetünk teljesen a kelet irányába, és ez egy rendkívül népszerű sportág, nagyon-nagyon szeretik az emberek, és talán pont azért, mert nincs test-test elleni küzdelem, úgy kell pontot szerezni, és labdával, hogy nem érhetünk a másikhoz, és ez valahol az egyenességét, a tisztességességét mutatja a játéknak, ezért játsszák szeretettel akár a hölgyek is, hogy itt azért nem fog eltorzulni feltétlenül a testük azzal, hogy ütközni kell másokkal.
De azért láttunk már jó sok vetődést, meg mindenkinek ott van ez a térdvédő, azért néha kell egy kicsit úgy beborulni, hogy elérjük a labdát.
Hát ugye a látványos elemek hozzátartoznak a játékhoz, és igazából üde színfoltját adják. Azt gondolom, hogy ez egy különleges pikantériája, hogy lehetetlennek tűnő labdákat is el lehet különleges módszerekkel, mezőnyvédekezési elemekkel érni, és nagyon látványossá tudják tenni. És igen, a hölgyek és az urak is használnak természetesen térdvédőt, sőt, ugye bokarögzítőt is a testük védelme érdekében, de hát azért most nem megbántva mondjuk az amerikai labdarúgást, amit egyébként előszeretettel nézek, de ott azért komoly protektorok vannak és test-test elleni küzdelmek. Itt azért az ilyen veszélyek nem állnak fönt.
Ez egy csapatjáték szerinted mindenkinek való?
Én azt gondolom, hogy bizonyos szintig abszolút mindenkinek való, akár teremben, akár homokon, a nyáron egy remek kiegészítő játék lehet mindenkinek, aki mondjuk lemegy egy strandra, és nem azzal szeretné az egész napját tölteni, hogy csak a napozó ágyon fekszik, illetve 2-3 hoz úszik az úszómedencében, sportoljunk is valamit, akkor egy remek lehetőség a labdát pattogtatni a levegőben, és ugye az ellenfelet hibára kényszeríteni a labda által. Én azt gondolom, hogy ezáltal pont, hogy nagy tömegeket szólíthat meg a játék a nyár során is, illetve természetesen a teremben is, hiszen egy munka után is, ha összeverbuválódik egy társaság, azt gondolom, hogy egy jó időtöltés lehet számukra.
Beszéltük már a strand és terem röplabdát. Szerinted melyik a könnyebb és melyik a nehezebb, és miért?
Nagyon jó kérdés, sok szempontból megközelíthető. Én a teremröplabdát olyan szempontból könnyebbnek mondom első lépcsőben, hogy a mozdulatokat könnyebb végrehajtani, hiszen maga a homok egy akadályozó tényező. Nagyon nehéz ám homokban futni, mozogni, felugrani, sőt, hogyha elfekszünk benne, elvetődünk benne, akkor még ránk is ragad. Azt gondolom, hogy jó néhány, sőt, még az a fránya nap is süt, jó néhány hátráltató tényező van, tehát a kezdeti folyamatoknál azt gondolom, hogy a teremröplabdát könnyebb elsajátítani, viszont ahogy fejlődik egy adott személy, egy adott csapat a játék során, a teremröplabda sokkal több taktikai elemet tartalmaz, és összetettebb folyamat, mint a strandröplabda. Ebből adódóan magas szinten már azt gondolom, hogy a teremröplabdát a nehezebb működtetni.
Említetted most a technikai elemeket. Mennyire befolyásolja például az eredményességet, a sikerességet, hogy ezeket mennyire tudjuk használni és elsajátítani? Tehát nem elég csak ugye a levegőben pattogtatni a labdát, hanem azért ehhez akkor kőkemény technikákat is el kell sajátítani.
Azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepe van a jó nevelőedzőnek, azoknak a fanatikus, elhivatott szakembereknek, engedjék meg a hallgatók, hogy magamat is ide soroljam, akik az elejétől fogva precízen megtanítják ezeket az elemeket a sportolóknak. Minél jobban megtanult egy technikai elemet az adott játékos, a későbbiek során annál könnyebb lesz számára a játék, és annál sikeresebb fog lenni, annál kevesebb lesz az a hibája, azok a hibái, amelyek a játékot akadályoztatják, és ezáltal sokkal könnyebb lesz taktikát is építeni rá. Óriási a felelősség ezeken a nevelőedzőkön, és pont ebből adódóan azt gondolom, hogy az ő szerepük rendkívül fontos ebben a játékban.
És te például, ti honnan tudjátok, hogy valaki kiemelkedő személyiség lesz ebben a mozgásformában? Látjátok a mozgásán, vagy a gondolkozásán, a taktikáján, vagy hogy küzd a labdáért?
Oly, de szuper kérdéseket tettél fel, szuper kérdést tettél fel. Azt gondolom, sok éves rutinnal az ember már látja azt, hogy ki az, akiből majd igazán nagy tehetség válhat. Én azt gondolom, hogy nyilván itt azért fontos az antropometria, illetve az, hogy milyen adottságokkal rendelkezik az adott sportoló. Ahogy mondtam korábban, mindenkinek való a sportág, de azért legmagasabb szinten tudni kell, hogy 190 centi alatt felnőtt férfi játékos nagyon ritka, a hölgyeknél meg a 180 cm az, ami ez vízválasztó. A legmagasabb szintről beszélek természetesen itt a nemzetközi válogatottak, illetve extraligás csapatokról. Úgyhogy ha valakinek ilyen paraméterre rendelkezik, illetve fiatalkorban is viszonylag magas, és mind a mellett olyan izomzata van, ami ráadásul még dinamikus is, és még esetleg labdás ügyessége is van hozzá. Mellette megfelelő intelligenciával is rendelkezik, legyen az nem feltétlenül általános intelligencia vagy érzelmi, hanem inkább a játék intelligenciája kimagasló. Azt gondolom, hogy akkor az ő esetében beszélhetünk tehetségről, és ővele mindenféleképpen foglalkozni kell.
A magasságot emelted ki elsőként. Miért annyira fontos ez a tényező?
Hát ugye azt szoktam mondani leginkább az előkészítő játékosaimnak bizonyos oktatás, módszertani alkalmakon, edzéseken, hogy egyetlen egy fix dolog van ebben a játékban, hiszen ahogy megyünk más-más létesítményekben, mindenhol máshogy néz ki a terem, de egy mindig ugyanaz, az pedig a háló és az a viszonyítási alap. Na most pont ebből a hálóból adódóan a hölgyek esetében 224 centi, az urak esetében pedig 243 centi. Ez azért viszonylag magas. Ezen át kell ütni ugye a labdát, és ugye minél magasabbra ugrik valaki, minél magasabban van az érintő pontja, ahol találkozik a labdával, számára annál több lehetőség tud nyílni a játék során, hiszen az ellenfél ezeket az ütéseket megpróbálja megakadályozni ugye blokkokkal, és hasonlóan magas védőfalat épít a túloldalra. Hogyha alacsonyak vagyunk, nagyon nehéz ezeket a védőfalakat átütni, és hogyha alacsonyabb az érintési pont, akkor sokkal kisebb mértékű szög nyílik meg számunkra, ahova be tudjuk támadni azokat a labdákat.
Ráadásul egy folyamatosan forgó dinamikájú mozgásformáról beszélünk, tehát mindenhol, minden szerepben nekünk jól kell teljesítenünk.
Érdekes, a 2000-es években volt egy szabályváltoztatás, ami ezt tovább finomította. Valóban maga a játék jó néhány évtizeden keresztül úgy működött, hogy igen, mindenkinek minden poszton játszani kellett, aztán idővel elkezdtek szakosodni a játékosok, és abszolút helytálló forogni kell, és mindig más állásrend van. Igazából ugye 6 állást különböztetünk meg a játékban, hiszen 6 játékos van a pályán, és mindenkinek kell minden egyes állásrendi helyen tartózkodnia. Természetesen, ha a játék úgy adódik, mert ha eltorzul a játék, és mondjuk 25-0-ra nyer egy csapat, akkor nyilván ugyanabban az állásban maradnak, de azért általában mindenki van mindenhol, ezért folyamatosan változik az, hogy honnan, hogyan kell támadni, hogyan kell felépíteni az adott taktikát, de ugye most már vannak specialisták, a játék specialistái a modernkori röplabdázásban, és ebből adódóan ugye már egy picit jobban tudják azokat a szerepeket, de helytálló az a gondolat, és főleg az oktatás első szakaszaiban, hogy nem baj, sőt, ellenkezőleg tudjon mindent az adott játékos, hiszen a játék pont dinamikájából és a folyamatos változatosságából adódóan előfordul sok esetben, hogy neki egy másik szerepkörbe kell bújnia egy adott pillanatra vagy szituációba, és azt azért tökéletesen végre kell hajtani, hogy eredményes tudjon lenni.
És ha már tökéletes végrehajtás, akkor ehhez mennyi edzés szükséges? Hetente 2-3? Hogy áll most itt Szolnokon ennek a mozgásformának az edzés menete?
Ugye U10-es korosztálytól indítunk csapatokat, illetve várjuk természetesen a jelentkezni vagy röplabdázni vágyókat. Őnekik 2-3 edzéssel indul hetente, heti szinten a munka, és akkor, ahogy az idővel haladunk előre, ez az edzésszám úgy bővül. Egy professzionális csapat, amikor mondjuk extraligában dolgozik, ők azért már 9-10 edzéssel dolgoznak felnőtt szinten. Az én hitvallásom az, hogy ezt kell ugye utolérni. Egy U20-as utánpótlás csapatnak véleményem szerint ahhoz, hogy minőségi röplabdát tudjon játszani, legalább 7-9 alkalommal kell edzenie egy héten, és akkor azt gondolom, hogy mögé tudjuk társítani azokat a paramétereket a játékosok mögé, amellyel már egy színvonalas játékot tudnak képviselni.
Egy kicsit a hallgatók fejével gondolkodva, hogyha én most szeretnék az élre törni, akkor ebből meg tudok élni, ebből a sportágból?
Ugye 2017-ben történt egy nagy változás a röplabda életében, mégpedig, hogy bekerült a látványsportok közé, így sokkal több lehetőség nyílt meg, ezzel párhuzamosan a felnőtt csapatok minősége is exponenciálisan elkezdett javulni és fejlődni. Ebből adódóan most már például a női felnőtt női extraliga olyan játékot is tud produkálni, ami nemzetközileg is jegyzett, gondolok itt mondjuk akár egy Vasas Óbudára, de még sorolhatnék jó néhányat, ahol már érdemes röplabdázni anyagilag is, meg lehet teremteni azt, hogy a későbbi élet egy kicsit könnyebb legyen. Természetesen az férfiaknál is fönnáll, ugyanígy most direkt nem szeretnék neveket említeni, de azért jó néhány olyan klub van, ahol egész színvonalas a röplabda játék, akár nemzetközi szinten is már jegyzetnek minősül, illetve természetesen hozzá olyan járandóságok, olyan fizetések társulnak, amelyekkel azt gondolom, hogy elég szépen el lehet élni, és meg lehet alapozni egy későbbi jövőt.
Kiragadnék a válaszodból egy részt, mégpedig azt, hogy a látványsportágak közé tartozik ez a mozgásforma. Miért szerinted? Mert jó nézni, ahogy mindenki ott vetődik, meg jó magasra megy a labda, és folyamatosan pörög ez a játék?
Igen, ez egy dinamikus játék. Az egész sportot maga ugye a dinamika itatja át. Minden labdamenet egy folytonos védekezés, támadás, ahol egy-egy pillanat alatt megváltozzanak a szerepkörök, és ami nagyon fontos, és ugye talán a látványosságát adja, nem, még egyszer nem bántva más sportágakat, mert én magam testnevelőként nagyon-nagyon sok sportágat nagyon szeretek, és tisztelettel vagyok feléjük, de ugye sok esetben szinte eseménytelenül telik el 80-90 perc, eredmény vagy pont nélkül, mondjuk így. Eredményt nem feltétlenül lehet pontban kifejezni minden esetben, de mondjuk az, hogy pont nélkül. Itt ugye minden egyes labdamenet ponttal végződik és zárul, ami azt jelenti, hogy van egy öröm, vagy éppen egy csalódottság, egy tapasztalat, amelyet ugye föl kell dolgozni a benne lévő játékosnak, illetve a nézőnek is, aki ezt kívülről követi. És ugye ez ad egy folyamatos érzelmi töltetet is. Folyamatosan örülünk, folyamatosan sírunk, elnézést, hogy ezt a szót használom, de nyilván valahogy a vesztett pontokat is meg kell élni.
Sportolóként tudnunk kell a győzelmet és a vereséget is feldolgozni. Mentálisan hogyan tudtok ebben segíteni a sportolóknak?
Hál' Istennek pont a korábban említett sportágfejlesztési programnak köszönhetően a szakosztályunk mellett dolgozik sportpszichológus, aki az edzők részére is folyamatos továbbképzéseket tart, illetve konzultálnak kétszemélyes beszélgetések során. Természetesen az edzők mindegyikének van akár edzői végzettség, ami részben tartalmazott pszichológiai, gyermekpszichológiai kérdéseket, tanulmányokat, és nagyon-nagyon sokan vagyunk, hál' Istennek, pedagógusok, akik ugye több éven keresztül tanultunk, és gyakorlatokon keresztül tapasztaltuk, hogy a fiataloknak a lelkével hogyan kell bánni, vagy hogyan célszerű, és akkor ezeket próbáljuk ugye az edzések során fejleszteni, javítani, ezeket átbeszélni a sportolókkal, hogy hogyan éljék meg ezeket a folyamatos sikereket, kudarcokat. Minél fiatalabb egy sportoló, annál nehezebb számára azt feldolgozni. A játékban egy pár évvel ezelőtt Magyarországon bevezetésre került egy módszer, mégpedig az, hogy U11, illetve U13 alatt nem számolnak eredményt. Pont ezért, ez egy skandináv módszer, vagy hát onnan vettük mi magyarok át, aztán, hogy tényleg onnan származik, azt nem feltétlenül merem bizton állítani, de hogy ez a módszer ugye arra, hogy igazából élje meg, legyen meg a flow érzés, és ne feltétlenül azért, mert ő pontot szerez, vagy éppen veszít.
Hanem a játék szeretetét erősítik.
Így van. Abszolút. És a cél a legelején, hogy élvezze a mozgást, élvezze azt, hogy a labda pattan, élvezze, hogy azt föl tudja ütni, élvezze azt, hogy azt átteszi, meg tudja csinálni. És azt gondolom, hogy itt legkevésbé sérül a gyermek lelke, viszont megszereti a játékot, a mozgásformát, és le tudja mellette tenni a szavazatát, hogy hú, akkor én ezzel a későbbiekben is szeretnék foglalkozni. Én azt gondolom, hogy sok sportágban célszerű lenne akár ezt a módszert átvenni, hiszen azt gondolom, hogy a játék szeretete az elsődleges cél. Aztán természetesen mindenki nyerni akar, hogy veszíteni, de a legelején egy 10 éves vagy 8 éves gyereknek a lelkét ne sanyargassuk azzal, hogy ő veszít. Lehet ezzel persze pro-kontra, hogy az életre készítjük fel, persze, de egy 8 éves gyereket azért még az élet minden kínjára, szenvedésére nem biztos, hogy föl kell készíteni. Ellenben az, hogy szeressen mozogni, az meg legyen az övé. És ez egy remek húzás volt annak idején, amikor ezt egy kollégám megálmodta még az MRS-en belül, hogy akkor, hogy ez így történjen. Azt gondolom, hogy ezzel élét lehet venni a legfiatalabbaknál, és akkor a kérdés másik részére az idősebbeknél pedig a kollégáim szakmai rátermezettsége, illetve maga az, hogy van pszichológusunk, aki foglalkozik a gyerkőcökkel, az ő közös koprodukciójuk az, amely ezeket a sikereket, vagy az esetleges kudarcokat megtanulja földolgozni, és tudják építeni a későbbiekben a saját játékukat.
Ezek alapján az idősebb korosztály tekintetében akkor mennyire zajlik fejben egy mérkőzés?
Hát a hölgyek esetében leginkább ott zajlik, elnézést ezért a kitekintőért. Azt gondolom, a női röplabdázás inkább pszichológiai csata a pályán, természetesen nem leírva a taktikai elemeket, félreértés ne essék, hiszen ott is bőven van, de talán egy férfi és egy fiú sportoló egy adott érzelmi ponton, hullámon hamarabb át fog ugrani és lépni, és talán a kettő között az egyik jelentős különbség, hogy egy fiú leveti magáról a sikertelenséget, a hölgyek esetében egy kicsit talán jobban megragad, és bele tud ragadni abba. Mi nekünk edzőknek ezért nagyon fontos a szerepünk a pálya szélén, ezért is természetesen, hogy ezeket megfelelően tudjuk kezelni. Most gondoljunk bele, van egy sportoló, aki szegényként nem csinálta meg az adott pontot, egyszer nem csinálta meg kétszer. Ha én úgy szólok hozzá, hogy az személyét még tovább építem, degradálom, akkor nem csak arra a pontra teszem lehet tönkre, hanem a későbbiekre is. Ezért fontos az, hogy hogyan beszélünk velük, hogyan kommunikálunk velük, hogyan találjuk meg azt a közös kommunikációs csatornát, ami hasznos. Egy fiú esetében már lehet, hogy erélyesebb gondolatokat és mondatokat is lehet, hiszen ahogy mondtam, levetkőzi magáról, oda megy, és a következő szituációban már sikeres fog tudni lenni, és neki lehet, hogy teljesen más impulzusra van szüksége, sőt biztos. És a kettő között talán ez egy releváns különbség a nő, illetve a férfi szakák között, viszont ez a csodálatos, hogy hiába beszélünk ugyanarról a játékról, mégis a kettőt valahogy egy picit másképp kell kezelni és működtetni.
Ezen kívül még milyen különbségeket fedezhetünk fel a férfi és női röplabdában?
Ugye nyilván a férfiak erősebbek, mint a hölgyek, ez azt gondolom, hogy ezzel nem árultam el újdonságot, gyorsabbak a labdamenetek. Na most egy laikus néző, amikor leül a televízió vagy a mérkőzés elő, akár a helyszínen is, ott ha a férfi röplabdát nézi, akkor ha neki tetszik a dinamika, a gyorsaság, akkor abban fogja megtalálni azt az élvezetet, ami számára kielégítő vagy megfelelő, és azt mondja, hogy hú, de gyors, hú, de erős, nagyon magas. Még egy másik néző, aki meg mondjuk más szemüvegen keresztül nézi a mérkőzést, és a hölgyeket nézi, mindazonáltal, hogy nagyon csinosak is általában a röplabdázók, ezt a kedves férfi hallgatóknak fölhívnám, vagy ezt a kedves férfi hallgatók figyelmét erre természetesen fölhívnám, hogy ilyen szempontból is érdemes kilátogatni a mérkőzésekre, de hogy pont abból adódóan, hogy nem olyan erősek a támadások, a pályamérete viszont ugyanakkora, sokkal hosszabbak a labdamenetek a hölgyek esetében, ezért mondjuk, ha aki szereti a hosszú labdameneteket, és az annak ebből a szempontból látványosabb a női szakág, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenféle típusú néző megtalálhatja benne a számítását, akár a fiúknál, akár a lányoknál. Más szempontból szép az egyik, és más szempontból szép a másik.
Egy kicsit konkrétizálva egy adott szituációra, most az utott az eszembe, hogy amikor röplabdáztam, és mondjuk mellettem állt az egyik barátnőm, és mind a ketten indultunk azért a labdáért, hogy most akkor kiérjen bele, mennyire számít itt az egyén érvényesítés, és mikor kell átadni a másiknak mondjuk ezt a szerepet, hogy ő érjen bele a labdába.
Idővel lekövezett vagy kikövezett szabályok vannak arra, hogy kinek mi a kompetencia, területe, köre, feladata, és ezt folyamatos kommunikációval kell ellátni. Az elejétől kezdve ez a játék egy nyüzsgés, egy kommunikáció, és nyilván nem a hétvégéről beszélgetnek a sportolók benne, hanem az adott, hogy ki az, kinek kell a labdához érni. Tehát magas szinten kettő ember közé nem esik le a labda, hiszen tudják, hogy ki az evidencia, hogy kinek kell hozzáérni, és ez természetesen jelzéssel, hanggal, beszéddel egyértelművé is teszi. És abban a pillanatban bejátsza. Ha nem történik meg ez a kommunikáció, akkor valamilyen olyan viszmajor helyzet lép fel, mondjuk nem bír fölállni, stb. Akkor valaki más átveszi a szerepét, és ő viszont azt tudja, ráadásul látja is, nyilván a perifériás látásában, látókörébe, hogy neki akkor ahhoz hozzá kell nyúlnia és tennie. Ahogy haladunk a korral előre, ezek mind-mind egyértelművé válnak, hogy kinek kell hozzáérnie, kinek mi a feladata, kinek mikor mit kell tennie, és ezt lépésről lépésre próbáljuk kialakítani. A legkisebbeknél 2-2 elleni játék van, már ott egyértelműnek kell lenni, és le kell egyszerű szabályokat fektetni, pedig ugye ott még mindent is csinálnak, arra, hogyha kettő ember közé megy a labda, akkor kinek kell azt magára hívnia, és kinek kell hozzáérnie először. Itt természetesen a dominancia, az egyén érvényesülése, az némiképpen tudja torzítani az alapszabályt, de ez mondjuk annyiban, ez edzőként, annyiban, nagyobb területet bízok mondjuk az adott sportolóra védekezés részén, és próbálom úgy szabni az ő játékukat a fiataloknak, hogy aki dominánsabb játékos, talán egy picit a tortából nagyobb szerettel rendelkezzen.
Közeledünk a beszélgetésünk végéhez. Egy kicsit azért sztorizzunk arról is, hogy milyen eredményeket értetek már el.
Az utánpótlás területén azt gondolom, hogy Magyarország egyik kimagasló fellegvára vagyunk. Nyilván nem egyedüli félreértés, és a hallgatók nehogy azt gondolják, hogy egy személyben a szolnoki a röplabdázás közepe, utánpótlásról beszélek természetesen, de nagyon büszke vagyok arra, hogy például a elmúlt 10-15 évben a fiú röplabdázóink minden esetben az országos hatos döntőben szerepeltek minden korosztályban, egy-egy kivételtől eltekintve. Azt gondolom, hogy ez jól mutatja azt, hogy a legjobb 6, de általában a legjobb 4 között mindig helyünk volt. 2 évvel ezelőtt megnyertük itt Szolnokon az U19-es magyar bajnokságot a fiúkkal, előtte egy héttel másodikok lettünk az egyel idősebb korosztállyal Kaposváron. Tehát számtalan ilyen eredményt tudnék az elmúlt jó pár évből fölsorolni, és azt gondolom, hogy ezek jól mutatják azt, hogy a honi röplabdázásban kisvárosunk szép eredményeket tudott letenni, leginkább a fiúk tekintetében, de meg kell jegyeznem, hogy a hölgyek egyre inkább jönnek, és építjük a női röplabdázást is. Nagyon jó példa erre, hogy a legfiatalabb U13-as versenyrendszerben ott abszolút éremesélyes a csapatunk, és azt gondolom, hogy a többi korosztályban is olyan eredményeket tudtunk már most elérni, amelyek jóval szebbek és fényesebbek, mint a korábbi években. Úgyhogy azt gondolom, hogy a kettőt egybe véve pedig abszolút kuriózum és ritkaság szám, hogy egy adott szakosztály két nemet is egyszerre versenyeztessen. Ez nem szokott feltétlenül trend lenni Magyarországon. A klubok jelentős százalékban leteszik a voksukat az egyik nem mellett, mondjuk 90-10 vagy éppen 100-0 arányban, és akkor csak a domináns nemre próbálnak minden energiát fektetni. Én azt gondolom, hogy nálunk ez inkább 50-50, próbálom a kettőt maximálisan egyenlő mértékben kezelni és fejleszteni.
Gratulálok az eredményekhez, és ebből kiindulva most milyen céljaitok vannak, mit szeretnétek elérni a jövőben?
Nagyon sok célunk van, én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb, hogy minél több gyerek ismerje meg a játékot, akarjon és szeressen benne mozogni. Ha ezt látom, és azt látom, nagyon sok ilyen tömegrendezvényünk van, hogy a gyerkőcök örömmel játsszák ezt a csodálatos játékot, ott valahol a lelkem virágzik, és azt látom, hogy na, de jó, hogy ezt elértük a kollégáimmal közösen, hogy játsszák ezt az egyik legnépszerűbb játékot a világon. De a másik oldalról természetesen az eredményesség az, hogy ezt a korábban említett eredményeket inkább fölül tudjuk múlni azzal, hogy folyamatosan ott tudunk, vagy ott tudjunk lenni a jövőben is mondjuk a legjobbak között. Azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos prioritás. És hát a legutolsó, meg talán amire legkevésbé van ráhatásom, az, hogy azt gondolom, hogy ez a város és ez a környezet el tud látni akár fiú és lány fronton is első osztályú csapatokat és annak működését, és hogyha a gyerkőcöknek meg lenne ez a perspektíva, akkor itthon tudnánk tartani őket, és ezen a szinten is tudna virágozni a sportág. Bízom benne, hogy ehhez majd partnereket fogunk tudni találni, aki segítségünkre lesz abba, hogy ezt a nemes célt meg tudjuk valósítani, és a szolnokiakat ki tudjuk szolgálni a legfelsőbb szinten is ezzel a csodálatos játékkal.
Elérkeztünk a beszélgetésünk végéhez, így zárásként mit adnál útravalónak a hallgatóknak a röplabdával kapcsolatosan, miért kezdjenek el ezzel a mozgásformával foglalkozni, vagy akár esetleg csak kilátogatni egy mérkőzésre?
Ahogy korábban fogalmaztam, én azt gondolom, hogy jó néhány mérkőzés látványos és olyan elemeket tartalmaz, amelyeket érdemes lehet megnézni, a jó hangulatot. Nagyon fontos egy alapeszme így a kollégáim, illetve a csapataim között, ez az úgynevezett flow érzés megélése. Tehát egy nagyon fontos építőelem a csapatépítés során, hogy ez legyen meg. Ez azt gondolom egy alap dolog. Ha ezt egy kívülálló nézi és látja, azt gondolom, hogy szívesen látogat, hiszen szeretnénk látványos elemeket, mozgásokat nézni úgy, hogy közben a benne lévők nem leszegett fejjel, hanem mosolyogva játsszák, élik meg azokat a pillanatokat. És nem utolsó sorban, hogyha az a szomszéd gyerkőce, vagy éppen a szemben lévő utcának a Katikája vagy Robikája, akkor az még inkább azt gondolom, hogy egy pozitív életérzés, hiszen valahol szegről végről ismerem is őt, aki ilyen elemeket tud, és ezeket tudja művelni, hát ezeket akkor azokat célszerű lenne megnézni. És azt meg, hogy miért próbálják ki, azt gondolom, hogy úgy tudunk eredményesek lenni a játék során, és úgy tudjuk a másikat legyőzni, hogy nem kellenek eszközök, amelyel testest ellen fellökjük, fölökleljük, kirúgjuk a lábát, kigáncsoljuk, hanem azzal, hogy mi milyen ügyesek vagyunk a labdával, azzal tudjuk kvázi képletesen térdre kényszeríteni őt, azt gondolom egy sportszerű módszerrel, hiszen csak a labdát használjuk eszközként.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.